Shoshan want me and you. Shoshan want me and you. Ja, akkor üdvözlünk mindenkit, ez a Kultkast.
Kultrovat.
Kultrovat, igen, a Kultrovat az Indes Kultrovatának a podcastja, amiben most sorozatokról lesz szó. Ez az első olyan adás, amikor csak szintisztán sorozatokról fogunk beszélgetni, úgyhogy egy kísérleti adásnak is felfogható. Itt van velem még Sajó Dávid és Fega, és én pedig Six vagyok, vagy Varga Attila, ugyan mindegy, és először az Emmy díjátadóról fogunk beszélni, amit éppen ez tegnap este volt, mert ezt hétfőn vesszük föl, illetve ma hajnalban lett vége, és nem tudom, hogy a Fegata nézted végéről?
Igen, végignéztem.
Dávidom?
Én nem. Én most érem magam utol a díjakkal kapcsolatban.
Na, mert hogy én megmondom szintén, hogy nekem nagyon sok minden volt, ami tetszett, meg volt, ami persze nem, meg volt olyan díj, amivel nem értettem egyet. Ami a legfontosabb az az, hogy a Trónok harca behúzta azt a három díjat, ami szükséges volt ahhoz, hogy világrekorder legyen, vagy Emmy, vagy tévétörténetet állítson be teljesen, hogy mondjuk, és akkor innentől kezdve a Trónok harca a 38 Emmy díjával a legtöbbet díjazott sorozat, ami hát most ezt lehet minősíteni egyébként, meg lehet erről bármit, mindenkinek megvan erről véleménye, nekem az, hogy a Drót pedig nem kapott egyet se. És akkor azért
ennyi volt a vita akkor.
A kettőt azért nevessük már össze, szerintem, de mindegy, így alakult. Gratulálunk, hajrá!
Én szerintem azért megérdem, azért jó, 38, az kicsit soknak hangzik, de hogy azért amilyen kulturális hatása van ennek a sorozatnak, amennyire divatba hozta azt a fajta ilyen kicsit, szerintem egy kicsit azt a fajta hozzáállás a sorozatokhoz, hogy meghalhatnak a főszereplők, meg egyéb más, azt szerintem ha nem is 38 emire, de azért jó sok emire predesztinált a sorozatot, szóval én szerintem ez nincsen gond. Az új évad darálású szerintem voltak nagyon-nagyon-nagyon jó részek. Azt mondom, hogy voltak. így is indokolt.
Aláírom, nem mondom.
Most a dróta nem fair, hogy én készítem összehasonlítani, és semmit, mert egyébként a drótot nem tud eladni úgy a plebsznek, mint a Trónok harcát. Nem, és hogy ezért mondom azt, hogy ez egy kicsit nehéz. Egy díjnál szerintem ez is mindig belejátszik. A Grammy meg az Oscar is ilyen, hogy a népszerűség és a minőségnek egy ilyen kombinációja, és a drót valószínűleg ezért volt olyan mindig, hogy hát szegények.
Ki mit néz.
Igen. Hát.
Meg én a 38 díjhoz csak azt tenném hozzá, hogy ugye a Game of Thrones-t, ahogy forgatják, ugye az eleve egy eléggé szokatlan dolog, és ennek a nagy része olyan technikai díj, amit ugye az átlag néző egyébként abszolút nem tud úgy értékelni, hogy egyébként micsoda szervezési, meg produceri munka van abba, hogy ezt a sorozatot rengeteg konkrét helyszíni, nem stúdiós forgatással összehozzák, és hogy ebből áll igazából össze az a nagyon sok díj, mert... És akkor itt a másik, hogy ugye kapott az írásért is díjat most a Trónok harca, ami hát szerintem egyébként nem volt megérdemelt, mert abban a sorozatban a rendezés volt inkább az igazán, vagy abban az epizódban inkább a rendezés volt a nagy truváj, mint sem az írás. Ettől függetlenül a hype ezt is túlvitte.
Igen, ez jogos. Az írás szerintem is egy kicsit túlzás írás díjat adni a Trónok harcának.
Hát a pilotnak azért lehetett volna, mert az tényleg jól megmondta.
Igen, én szerintem ez inkább annak szól.
A Blackwater is nagyon jó volt. Voltak jó részek.
Jogos.
Azért.
Itt inkább... most konkrét ennél az egy epizódnál.
De most ezzel is értettem egyébként. A technikai díjakra visszatérve, tehát idén is 9 technikai díjat, vagy kreatív díjat nyert, mert jelmeztervezést is díjazták, production design-t, mi az látványtervezést is, és mellette 3 úgynevezett nagy díjat is elvitt. Ugye a legjobb sorozat lett, a legjobb forgatókönyv és legjobb rendezés drámai kategóriába, de tényleg a 38 díjnak nagy többség egyébként kreatív díj. Úgyhogy nem akarom én, tehát ne árazzuk be.
Ja, persze.
Mert annak azért nincsen értelme, de ezt nem árt azért itt a észben tartani. Mondom, a drótot összesen 2 díjra jelölték. 2 írásért, tehát 2 forgatókönyvi díjra jelölték.
Szerintem még mielőtt jobban belemegyünk a sorozatokba, még egy-két szót magáról a gáláról beszéljünk, hogy Jimmy Kimmelt, nem tudom, te hogy láttad, szerintem tök jól megoldotta, amit meg kellett, egyébként meg minél, kicsit száraz volt.
Minél soványabb Kimmel, annál viccesebb. nem akarom cseszegetni szegény, de tényleg tehát látszik, hogy folyamatosan fogyasztják, és most amikor mellett állt a Matt Damon, akkor lehetett látni, hogy Kimmel eszméletlenül le van fogyva, mert hogy vékonyabb, mint Damon. és azért, amikor elindult ez az egész, amikor az első Matt Damon-os műsorok volt, mit tudom én, vagy 5 vagy 6 évvel ezelőtt, akkor Kimmel kétszer akkora volt. Nekem tetszett, amit csinált, és ahogy saját magát is kifigurázza, és belemegy az olyan önostorzó és önironikus poénokba, amikbe belemegy. Sokkal jobb volt, mint mit tudom én, az előző pár évben, akik említ vezettek. Most
Andy Samberg volt tavaly.
Ő Jézusom, jó, én őt nem nagyon
szeretem. Köszi, én sem értettem soha az Andy Samberg mániát.
A Brooklyn Nine-Nine szerintem egy borzasztóan rossz sorozat, de mindegy.
Nem a Lonely Island miatt szóta szeretem Andy Samberget.
De jó, de hogy nem. Ez egy nagyon jó dolog volt, de az egy volt. Ugye. És utána arra rájöttek arra az irányra, és többire nem volt erők. Na mindegy, szóval Kime jó volt, szerintem jó volt, jó poénok voltak. Nem volt olyan, mint amilyen a Ricky Gervais volt, nem vágott oda, nem csípett annyira bele az emberekbe, csak kis piciket, aprókat, ő más vonalon bazog.
Hát ő hívni fogja őket a műsorába, valószínűleg nem. Ez is közel jelzik abba, hogy
nagyon... Igen, meg Gervais mondta, hogy őt nem nagyon érdekel.
Ez az, neki mindegy, vezetett, persze.
Mondta, hogy ő azt fogja csinálni, amit szokott, és ezt...
Igen, meg elvérték az a cél Kimmelnél, hogy az Oscart megkapja hamarosan, és akkor ez egy ilyen tök jó gyakorlás volt.
Nem, tehát szép volt a díj, meg mindenkit nagyon szépen fotóztak, mindenki ki volt sminkelve, szép ruhába, stb. Amy Schumernek a vörös szúnyeges izéje, hogy milyen ruhába van, csak milyen cipőben van, és milyen tampon van benne, mert ezt is elmondta biztosan. Hát voltak ilyen poénok is, persze. Szóval azért csak Emmy, és nem Oscarról van szó.
Igen, én még csak annyit akartam, hogy azt sajnáltam, még ugye az a cikkben is benne volt, hogy a Stranger Things gyerekeknek az éneklése az így az felvezető műsornak a része volt, pedig hát látszott, tehát, hogy a gyerekeket mindenki imádja, a nyárnak az egyik legnagyobb szenzációjáról van szó, és egy zenés dolog belefért volna a műsorba, mert mondom valahogy így tényleg csak az volt, hogy darálták a díjakat egymás után, és tök sokszor az is volt, hogy konkrétan nem is általában, hogy az ilyen díjátadóknál pláne mikor mondjuk a legjobb komédiát adták át, akkor szoktak részletet mutatni, legalább egy-két mondatot, vagy valami, és itt volt, hogy csak felolvasták a címeket, és ledarálták egymás után, hogy csak menjünk, és konkrétan 3 perccel hamarabb vége lett a tervezetnél a gálának.
Nem volt meg a 3 óra.
De ti, akik néztitek a műsort egyébként, ez benne mindig felmerül az, hogy minél inkább kezd, pláne most, hogy a kábeles tévék dominálnak, amiről most arra beszélünk, de hogy minél fontosabb a tévé és a sorozatos formátum, annál fontosabb lesz az Emmy is. De hogy ti ezt éreztitek a műsoron, hogy mondjuk egy Emmy gála potenciálisan eljutott, mondjuk, hanem is az Oscar szintjére nagyon közel oda hozzá, amikor a Grammy-t mondjuk odaverje?
Az a fura, hogy én írtam erről egy cikket négy évvel ezelőtt, vagy 5 évvel ezelőtt, és lehet, hogy ezt fel kéne frissíteni egy kicsit, amiben azt néztem meg, hogy miközben az Oscar, vagy akár egy Oscar jelölés az anyagira mit jelent egy színésznőnek, vagy egy színésznek, mit jelent ugyanez egy Emmy jelölésnél, vagy egy Emmy díjnál. És arra jutottam, hogy az Emmy az nem jelent semmit.
Igen.
Tehát teljesen mindegy, Julia Louis-Dreyfus, a VIP-ér most megkapta a zsinórba az 5. díját. Tényleg. A fizetése nem annak mértékében emelkedik. Tehát az a tévés szerződésében nincsenek ilyen kitételek. Ha ez 5 Oscar lenne, és ő 5 Oscar díjjal a zsebébe menne oda a következő filmre, akkor onnan kezdhetném, hogy 25 millió dollár, az 2% a bevételben. És mindenki azt mondja, természetesen, hiszen van 5 Oscar díja. Úgyhogy szerintem ez még a mai napig nincs meg az a presztízs, de ami nagyon fura volt, hogy a kábel az oké, az a kábel uralkodik, és az országos tévék szinte megszűntek. Viszont a nagy díjaknál a Netflix 2, az Amazon 2, és aztán néma csönd. Tehát semmi. House of Cards 0, Orange is the New Black 0, tehát amiket hype-olnak, az 0. Lehet, hogy jövőre már ez kicsit másképp lesz, mert Stranger Things valószínűleg, hogy azokat a díjakat, amiket most az O.J. Simpsonos sorozat, azokat majd elviszi a Stranger Things, minden, vagy a Night Of, mert ott azért nagy csata lesz majd jövőre, de egyelőre az az áttörés, ami a nézők szempontjából megtörtént, az a díjátadókban még nem történt meg. Az Emmy azért csak tévé akadémia.
Igen.
És szerintem ott van némi belső ellenállás, és azt mondja, hogy az megint Akkor én tévében nézem.
Akkor ezért van az, hogy amikor Downton Abbey még mindig ki van emelve, mert hogy az legalább egy komoly produkciónak tűnik az akadémikusok fejében, hogy jaj, de szép kosztümös sorozat, és hát minden évre kell neki adni valamilyen díjat, nem?
És megint kapott.
Ezt mondom, hogy én, és ezt úgy mondom, hogy nem nézem a Downton Abbey-t, van ismerősöm, aki imádja, szó sincs róla, de hogy minden évben nekem, amikor megnézem a győzteseknek a listáját, feltűnik az, hogy Sherlock megint nyer, Downton Abbey megint nyer. Mi a francot néznek ezek az emberek, és miért tök más néznek, mint mindenki más?
És a Sherlock is, tehát most a Sherlock azért kapott, mert az a mezőny, amivel indult, a Sherlock jónak számított, pedig ez a dupla rész, vagy karácsonyi különkiadás, vagy bárminek is hívjuk, ez nem volt jó. És akkor mi nagyon finoman fogalmaztam.
Azt hiszem, is láttam már végül.
Amit viszont én szeretnék felhozni, ami az nagyon az Emmy mellett szól, és szintén ez a diverzitás, hogy egész egyszerűen abban tényleg úgy verik Kenterbe az Oscar díját, vagy egyáltalán a filmeket, mint bármit. Tehát, hogy az, hogy tényleg ki tudnak, tehát, hogy egy transznemű sztár feljön a színpadra, és akkor azt tudja mondani, hogy adjatok az ilyen színészeknek esélyt, ezt más ipar nem igazán tudja jelenleg.
Hát meg azt, hogy az első ügy, amit átadtak, az rögtön egy férfinak, aki egy nőt alakított, utána pedig ugye úgy végjátékban a Jeffrey Tambor nyert, aki egy transznemű nőt alakít.
Igen, akkor a Night Manager ugye megkapta a legjobb rendezés díját, ami szintén Susan Beerhez egy nőhöz került. Ugye az Oscarnál meg képtelenség nőként oda kerülni a legjobb rendezők közé, meg egyáltalán az, hogy nagy filmet kapj nőként, tehát hogy ez az annyira másképp működik, és ebben szerintem a másik pedig hát nyilván a kisebbségek, hogy Rami Malek nyert, hogy egyébként Sterling K. Brown nyert.
Az Azari is leggyakran szokott.
Az Azari is nyert, igen, tehát hogy
jövőre a Rizák meg is fog szerintem nyerni. Valószínűleg annyiban Night of miatt szól.
Úgyhogy szerintem ez a ilyen kulturális relevancia szerintem az, ami így ami az Eminél nagy lehet. Aztán lehet, hogy magában amit mondtál, Six, hogy a rendszeren belül nem jelent annyit a díj, de attól függetlenül szerintem ez az ilyen kulturális lábnyom, vagy valami, és mi ez szerintem emiatt növekedni fog az Eminél.
És az a furcsa, hogy ugye van a Transparent című Amazon sorozat, amelyikben egy férfi, mit tudom én, 60 körül vagy 50 környékén jön rá, hogy ő egyébként nő, és át is szeretné átműtetni magát, és felnőtt gyermekei vannak, stb. Ez egy fél órás szitkom, elméletileg pedig egyébként nem az. És ezért a Tamor már másodjára nyerte meg a legjobb férfi főszereplő díját. A CBS, amelyik a legkonzervatívabb tévé az összes közül.
A Fox mellett.
A Fox mellett, jó, de a Fox mint tévé, nem a Fox, mint az
igaz,
más.
Az igaz.
És Murdoch ide, Murdoch oda, azért a Fox mellett az American Idol, X-Factor, South Park, tehát érted, az nem, ott van az a Family Guy-os,
Simpsons-os,
a CBS viszont az tényleg az 50 év fölöttiek lépítős, megbízható, NCIS, Criminal Minds, CSI, a betűtészta minden darabja ott van kirakva az asztalra, többször is többféle verzióval. És milyen sorozattal fognak jönni tavasszal? Az a cím, hogy Doubt, az egyik főszereplője a Laverne Cox, aki transznemű, és transznemű ügyvédet játszik benne, tehát transznemű játszik transzneműt, ilyen országos tévén soha, semmi ilyesmi, tehát arról, hogy transznemű ember létezik, országos tévén erről tudomást nem nagyon vettek, esetleg az ABC pársorozatában, Shonda Rhimes azért kicsit progresszívebb, de az, hogy pont a CBS, tehát az országos tévén is rájöttek arra, hogy valamit csinálni kell, mert nem véletlen, hogy az emberek azért mennek el a Netflixre, meg azért mennek el az Amazonra, meg a Hulura, mert ott kapják meg azt a tartalmat, amire ma 2016-ban már kíváncsiak. Aha. És hogyha ennek nem mennek utána, akkor abból óriási problémák lesznek. Ez egyébként most az Emmy-ért nyilvánvalóan látszott, hogy egy darab díjat nem nyertek az országos tévék nagy kategóriákba. Nincs. Egyszerűen nem kell senkinek. Jó, a Regina King nyert ismét az American Crime című sorozatére, amelyiként a nő szenzációs, én a Southlander már eleve adtam volna oda, minden egy a Southland évad után beírtam minden kritikába, hogyha nem annak értelmét, akkor nincs igazság a földön.
Neked a Leftoversből is szenzációs
Leftoversből is zseniális volt, pontosan nagyon jó az, eszméletlen jó színésznő, és nagyon megérdemelte, tehát ő az egyetlen, egy díj a nagyok közül. Azért na.
Hát én arra leszek kíváncsi, és azt teszem, majd amit majd skippeljük is, mert aztán nagyon sok mindenről kell még dumálni, és már néha túl sok időnk, hogy hosszú távon egyébként hova vezet ez az országos tévék szempontjából, hogy megint visszahozzák akkor a valóság sokat, mert eljönnek arra, hogy figyelj, mi nem rakhatunk bele csöcsöt, nem rakhatunk bele olyan drogot, vért se rakhatunk bele nagyon, szóval ezt mondom, hogy
azért az azt el, hogy... országos tévékben az rengeteg, mert az NBC-n a legnézettebb a Voice, az ABC-n...
Jó, ami de, szintén de, nyertem úgy a Voice, csak hogy
már itt... Voice,
de itt arra gondolok inkább, hogy ez nem lehet az, hogy itt azért van nagyobb szívás az országos tévéknek, mert egyszerűen azok az izgi témák, amiket feldolgoznak a kábelbe, azok mind olyanok, amiket egyszerűen szabályozás miatt nem tudnak az országos tévék feldolgozni.
Egyrészt, másrészt pedig a reklámok miatt. Tehát másképpen kell, hogy írj. Amikor írsz egy forgatókönyvet egy országos tévére, akkor úgy kell számolnod, hogy úgy írod meg azt, tehát konkrétan miközben írod a történetet, uh-huh. neked foglalkoznod kell azzal, hogy mikor van benne a break. És úgy megcsinálni, hogy a történet ívve ott legyen egy mini cliffhanger, hogy elmész 5 perc szünetre, és aztán visszagyere. Tehát így kell, hogy írj. Ez azért az íróknak a kezét eléggé megköti. És erre beállnak, és megvan ez a rutin, ami előbb-utóbb a gyilkos elméket meg a CSI-kat eredményezi, amikor leülsz és becsukott szemmel tudsz már egy ilyet írni. Mert tényleg, tehát ez ugyanolyan lélekülő lehet, értsd jól, mint egy csavargyárba dolgozni, ahol igen. minden nap a 20-as csavart kell, hogy csomagold, igen. és amikor egyszer átraknak 22-esre, akkor kicsit megborulsz, hogy úristen. Na most ugyanez a Netflixen, HBO-n, tehát kábelen ilyen nincs. Illetve fizetős kábelen és Netflixen.
Ja, persze.
Mert ott teljesen más a szerkezet, ott úgy írod a történetet, ahogy akarod, ezért van az, hogy a Trónokharc epizódok közül is van, amelyik 64 perc, és meg van, amelyik 48
perc. A Night of-nak most másfél órás volt az évadzarai, azt néztem. A pilotja volt másfél órás.
Ezek előfordulnak. Itt a másfél óra az ugye hivatalos a tévé dupla résznek számít. Aha. Ilyen azért van a Walking Deadnél is, meg volt Sons of Anarchy, meg soknál szokott lenni. Itt az átlagos epizódokról van szó, ami mit tudom én, a negyedik rész, ami a tévében 42-43 perc. Kábelen 48-50, 58-59-60, bármeddig elmehetsz, ahogy kijön a sztori. Nem kell arra figyelned, hogy reklámszünet van. És azért ez az íróknak hatalmas könnyebbség, sokkal mit tudom, hogy szabadabbra tudják engedni a fantáziájukat, másképpen tudnak írni. Aha. És ez látszik, hogy ez gyűrözött be szerintem, és a minőségi, tehát nem csak azért jobb egy Netflix sorozat, mert több pénzt költenek rá, mert ez nem feltétlenül igaz, hanem azért, mert másképpen írják. És azt, amit leírnak, azt el tudják adni úgy neves színészeknek, hogy figyelj, ez nem az. Ez nem gyilkos elmény.
Igen, igen.
Ez más. És akkor azt mondja az illető, hogy jó, oké, ezt megcsinálom, mert ez jó. És akkor van egy Night Off-od. Érted?
Ez csak nekünk jobb igazából.
Hát persze, hát szóval
azt mondom, hogy ez is van, hogy szerintem érdemes aztán átmenni arra, hogy a, nem tudom, hogy te lesz, vagy Six, hogy akkor először a nyári cuccokkal kezdjük, hogy mik voltak így, mert azért az Emmy előtt itt tökülne beszélni arról, hogy azért nyáron volt egy pár olyan sorozat, amiről feltétlenül kell beszélni egy pár szót, mert hogy pont az, amit most Six is mondott, hogy úgy voltak megírva olyan színészekkel, olyan témákat feldolgozva, amiket vagy nem vártunk, vagy nem látsz országos tévén, és azért mondom, és mondjuk itt nem is kaptak mondjuk díjat, volt, hogy nem is kapott díjat, azért mondom, hogy...
Hát azért, mert a nyáriak azok nem fértek be. Aha. Tehát megvan, hogy meddig, mit tudom,
de azért pont nem fér bele, nem aha. Tudom.
Meddig lehet őket jelölni, és akkor majd jövőre lehet
ez olyan az Oscarnál is, ugye a december 31 előtt Los Angeles megyébe legalább egy moziba, legalább egy napon keresztül műsoron levő film. Ezért kellett például azért a Saul fiát is bemutatni tavaly, mint a december 24-én vagy
25-én. Igen, az Star Wars-t aztán.
Ja, tényleg.
Azért, hogy meglegyen, ki legyen pipálva, és onnantól kezdve akkor lehet nevezni. Tehát ez most itt, ezért maradtak ezek a sorozatok. A nyárról egyébként, ugye nyár volt az uborka szezon, én még emlékszem rá, amikor elkezdtem foglalkozni sorozatokkal, az 2004-2005 környékén, akkor a nyár, mint olyan, az nem létezett. Tehát nyáron a sorozat függő az darált.
Igen, igen.
Akkor alakult ki az a darál, amit évközben leszettem, megszereztem DVD-n sorozatokat, azokat néztem meg egybe. Mert volt rá időm, mert nem volt
akkor
semmi.
Akkor ezt meg a Sopranosnak a 6 évadát kb.
Mert tényleg semmi nem volt. Egy pár reality volt, mit tudom én, America's Got Talent.
Meg olyan sorozatok, amik nem tudtak nem hova leadni, és akkor nyáron berakták.
Igen, amit berendelték a pályázatot, hogy jó lesz, az aztán rájöttek, hogy hű, öcsém, ez nagyon rossz, nagyon, akkor csináljuk meg nyára. 10 rész, 13 kész, essünk túl rajta, úgyse nézi senki. És akkor nyáron tényleg ilyen nézettségek voltak az amerikaiaknál is, hogy mit tudom, hogy 1,2-es rating, meg mit tudom én. Az azt jelenti, hogy tényleg konkrét számokban kifejezve Magyarországon mondjuk egy Star Wars-t többen néztek, mint egy CBS-re nyári sorozat.
Az kemény.
Érted? Tehát nem volt 1.300.000 nézője. És ez egy országos tévé. Mert nyáron senki nem néz tévét, mert erre szoktak rá. Mert nem volt Netflix, nem volt Amazon, semmi, nem volt HBO Go. Na hát most ez már teljesen másképpen van. Na most akkor 150 sorozat volt egy évben. Most 450 van. És akkor most érkeztünk el ehhez a nyárhoz, amikor hány is volt? Ami
hát azt néztük, hogy 50-55 körül simán bemutattak Amerikával saját gyártású sorozatot.
De hogy az a dolog, és ráadásul, hogy egy olyan sorozatokat, amik miért nem mondjuk a főszezonban mutatják be a Stranger Things-et, miért nem mondjuk a főszezonban dobták be a Night of-ot, hogy így hogy én, azt mondjátok benne nekem, hogy miért van az, hogy pont a régi uborka szezonban dobbantanak a Netflix-ék meg az HBO-ék ilyen sorozatokat.
Hát csak egyébként meg jövőre a Trónokharc is nyári sorozat lesz, ugye? Tehát, hogy azért ez már itt teljesen megszűnt. De hogy a Stranger Things-nél szerintem meg tök logikus volt egy ilyen kvázi szünidőre időzíteni a dolgot. Szóval, hogy ugye, igen, tehát, hogy,
ja, mondjuk,
hogy,
ez igaz.
Hogy passzolt ehhez a témához, és meg nyilván ott a Netflixnél is gondolom úgy zsonglőrködnek, hogy készülnek el. Tehát, hogy itt a Get Down-nál ugye az történt, hogy nem készültek el időbe, de azért úgy döntöttek, hogy akkor ez első felét mégiscsak elérhetővé teszik, ugye, majd jövőre folytatódik.
Januártól azt hiszem,
igen, januártól folytatódik a Get Down, úgyhogy szerintem azért ez sok tényező, és meg mikor Londonban voltam a Night of-nak a milyen sajtóbeszélgetés, ott a Riz Ahmed elmondta, hogy az ilyen időzítés miatt nagyon sokat szokták mondani, hogy jaj, milyen jól időzítették most, mert hogy most pont belepasszol ebbe a trendbe, és mondta, hogy hát ők aztán totál nem tettnek semmiről, így jött össze, hogy csinálták, és akkor rengeteg külső tényező múlik az, hogy végül mikor kerül adásba. Szóval ilyen szempontból a Night of-ra is mondhatjuk, hogy jaj, ez miért nyáron került. Ja. Hát azért, mert ilyenkorra sikerült összehozni. Igen. Szóval, hogy ez így azért az egy nagyon hosszú előkészítő folyamat, meg egyre fontosabb a pont emiatt, hogy annyira sok sorozat van, hogy akkor hogy marketingeled be a sorozatot, hogy egyáltalán az emberek halljanak róla, mert pont ez van, hogy akkor a zaj van, hogy az a legfontosabb, hogy egyáltalán az emberek eljussanak odáig, hogy tudjon róla, hogy ez a sorozat létezik, mert hát szerintem...
Szegény Preacher, mindig én kapricsit eszembe, az hogy megszívta ezt az egészet, pont, ő például pont ezt szúrtak el a Preacher.
Látod, a Preacher, hogyha a fizetős kábelen ment volna, és nem basic cable-en, tehát nem olyan kábel a dolog, ahol vigyázni kell, nem káromkod, hatszor vigyázni kell a vérmennyisége, az erőszak mennyiségére, és a reklámszünetek miatt úgy kell megírni. Ja. Hogyha az nem ott ment volna, akkor a Preacher sokkal nagyobban szólt volna. De így nem lett akkor a durranás. Az Outcast a Cinemaxon ment, tehát abban volt káromkodás, volt csöcs,
a Preacherbe is volt egyébként vér, meg figyelj, volt egy olyan durva jelenetek a Preacherbe is, ami
volt be kábel és este 10, és akkor azt mondja, de azért az HBO-n durvább lett volna, te is tudod meg Netflixen. Netflixre visszatérve, Netflixet nem érdekli. A Netflix egész évben gondolkodik, és globális trendeket néz, és abszolút. Az algoritmusuk valami elképesztő, erről majd még mindig nem írtam meg a cikket, pedig meg kéne. Párizsban mutatták meg egy Netflix konferencián, vagy 4 órán keresztül 6 részletben minden részét elmondták, hogy működik ez az egész. Mindent tudnak, többet tudnak rólad, mint a Google. Komolyan. Mindent figyelnek. Azt, hogy melyik sorozatot mikor kezdted el, milyen napszakban nézed, mit nézel előtte, mit nézel utána, miért állítottad le, ha leállítottad, mi volt a következő, amit néztél, és ennek alapján állítják föl azt, hogy mi lesz az, ami neked megjelenik a képernyődön. Az, hogy milyen kép jelenjen meg, mert nem ugyanazt a képet látja egy magyar Netflix néző, nem ugyanazt a promóképet látja egy francia. Mert ezt is letesztelik, és megnézik, hogy melyik az a kép, amire inkább rá. Tehát elképesztő tudomány van mögötte, ami egyébként nem csoda, hiszen 5 milliárd dollárt költenek egy évben fejlesztésre. Az felfoghatatlan pénz.
Hát mondom, a Get Down többe kerül, mint a Trónok harca. Ez nekem engem annyira megdöbbentett egyébként, mert hogy úgy, hogy a Trónok harcának nem volt mindig ennyire drága, azt hiszem, hogy ennél olcsó volt még az első évadok talán, nem?
Igen, de tehát csak úgy beszéltünk erről, hogy a Netflixnek most akkor mennyibe is kerülnek a sorozatok, meg minden. A Get Down-nál ugye az volt, hogy Baz Luhrmann, aki ilyen Moulin Rouge, igen, meg a Nagy Gatsby ilyen filmeket lehet neki köszönni. Ő nem igazán értett ahhoz, hogy a sorozatot hogy kell csinálni, mert nem úgy kell, mint egy nagy filmet forgatni, hiába van rutinja, az nem úgy működik. És akkor ő ennek ellenére kapott, vagy pontosan ezért kapott maga mellé tapasztalt tévés szakembereket, csak nem igazán tudott velük együtt dolgozni. És akkor a Netflix meg Baz Luhrmann volt a nagy név, ez neki volt a projekt, őt nem lehetett kirúgni, a tévés szakembereket viszont kirúgták. És akkor konkrétan emiatt csúszott a forgatás. Aha. Nagyon sok idő elment ezekre a zenés betétekre, hogy azok nagyon drágák, hogy újra kell venni, nagyon sok embert kell kifizetni, és akkor még ott vannak a jogdíjak, uh-huh, a zenei jogdíjak, igen, amik nagyon sokba kerültek, és akkor még ott van a másik, hogy a Netflix, mivel ő az egész világra veszi meg a jogokat, uh-huh, neki a stúdiónak sokkal többet kell fizetnie, mert ugye a stúdiók azt szokták normál esetben, az volt sokáig a berendezkedés, hogy az első, tehát hogy kvázi a premier jogot kapták meg a csatornák, és később, mikor elérték a 100 részt, akkor a szindikátusi jogokat azt újra lehetett értékesíteni, ez a délutáni ismétlések Amerikában, aha, amiből bejöttek az igazán nagy lóvék. És akkor a Netflixnek ezt előre ki kell fizetni, szóval, hogy ilyen különböző dolgok miatt fordulhat elő, hogy egy ilyen táncos sorozat többe, aha, kerül, mint a Trónok harc, és ezért fordult elő az is, hogy a Bloodline, ami kapott egyébként amit a Ben Mendelsohn alakítása miatt, azt is szintén azért kaszálták el, mert 250 millió dollárba került a 3 évad, és nem nézték annyian, hogy ezt megérje. És akkor attól függetlenül meg az a durva, hogy a Netflix megmondhatja azt, hogy ez egy 3 évados dolog, megmondhatja azt, hogy simán lehet, hogy több ember fogja amiatt elkezdeni, mert tudja, hogy akkor ez egy 3 évados fix dolog, akkor most már elkezdem nézni. Szóval ilyen szempontból...
Nehogy azt itt, hogy nem csinálják direkt azt, hogy bizonyos sorozatokat visszavesznek, csak azért, mert azt megnézik, hogy és mi van, ha mindent néznek. Egyébként nagyon-nagyon okosan felépített dolog, és ez az, amivel egyébként hosszú távon biztos, hogy nem tudnak versenyezni a nagy tévék, viszont nem. Hosszú távon a Netflix sem tudom, hogy fog tudni. Értem, mert te mint sorozat nézitek, mit akarsz? Te azt akarod, hogy a Get Down-nak legyen második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik évada. Igaz? Te ezt akarod.
Igen.
Lesz arra,
a Night of Time nem volt, ez van, hogy arra később.
Lesz arra, hogy a Netflix az kirakja szerdán az egész évadot, igen, és ha te előtted magadnak csütörtökre, akkor egy évig vársz.
Persze.
Mert oké, ez belefér. Ja. És a Netflix ahhoz, hogy fönntartsa ezt az érdeklődést, ne az legyen, hogy ha februárban jön a House of Cards, akkor februárban kifizetem a $8, felmegyek, megnézem a House of Cards-ot, és aztán utána lemondom az előfizetésben, és akkor $8 megnéztem egy évadot. Ezért nekik fönn kell tartani az érdeklődést, tehát csak előre tudnak menekülni, viszont az előre menekülés az elképesztő pénzekbe, aha, kerül. És én nekem van egy olyan érzésem, hogy lesz egy fal, amin nem lehet már átmenni, és kénytelenek lesznek vagy árat emelni, és akkor majd kiderül, hogy mennyire hűségesek a Netflix előfizetők, nem azok, most mondom, vagy pedig kénytelenek lesznek valamiféle más modellbe belefogni, azon kívül, hogy el is adják a sorozatokat természetesen, és mert nálunk is ugyebár a House of Cards az először az AXN-nek a Viasat, vagy AXN playeren ment, aha, csak online. Nálunk az első évad az lement, sőt, aha, aztán már a második is.
A
köztévé most megvette House of Cards-ot, ami a legszürreálisabb vásárlás, de most komolyan most ebben nem akarok
belemenni. Igen.
De hát tényleg az olyan, mint hogyha így csináljuk, hogyha mondjuk Kevin Spacey játszál a miniszterelnök.
Hogy a Get Down a Sláger tévén menne. Mondjuk.
Igen, szóval hogy nekem van egy olyan érzésem, hogy ennek a modellnek előbb-utóbb vége lesz, és ezért látszanak már jelek egyébként. Szóval az, hogy a Netflix bekérezkedik a UPC-nek az új boxába, és a UPC előfizetők már megkapják a Netflixet egy gombnyomással. Tehát a Netflix előbb-utóbb tévésedni fog.
Aha.
Mert nem tud más csinálni, mert nem lesz bevétele.
Ugye ez volt a Vice-val is egyébként, a Vice ugyanazt csinálta, hogy a Vice, amikor lett egy tévés tornájuk, akkor elkezdték nem feltölteni a YouTube-os anyagaikat a YouTube-ra, mert azt mondták, hogy figyelj, minek rakjuk fel ingyenesen a YouTube-ra, hogyha van most már egy saját csatornánk. Netflix is gondolom, ez lesz a vége, amit te mondasz, hogy lehet, hogy más piacon kezdték el, de aztán valószínűleg ugyanúgy bele fognak ők is tagozódni ebben a rendszerben.
Modellt kell, hogy váltsanak szerintem, mert az nem fenntartható módszer, hogy 365 napból 300-ba, uh-huh, minden nap kiadsz egy full sorozatot, mert jelenleg naponta jelennek meg. Az, hogy most nálunk nem elérhető tartalmak, az egy dolog, de gyereksorozatban például, ami elképesztő mennyiség, animáció. Uh-huh. Ugye most már van francia, jön a német Netflix sorozat, jönnek, tehát azok az országok, ahol jelen vannak, ők előbb-utóbb fellépnek gyártóként is. És Magyarországon is lesz majd magyar Netflix sorozat, mit tudom én, 20 év múlva. Úgyhogy ez egy jó dolog. De ez most a Netflix is, akkor a Get Down volt, és a Stranger Things volt, ez a két minden nyári. Az HBO volt a Night Of, te találkoztál ugye velük kint, csináltál velük interjút. Az alkotók közül kivel tudtál beszélni?
A Steve Zaliennel, ugye, aki egyrészt leszámítva az összesnek a rendezője volt, meg azt hiszem négyet társszerzőként is szerkezett a Richard Price-szal, meg az egyik producer, aki így az HBO-hoz vitte a projektet, meg ilyenek, ők voltak ott.
És ugye 6 éven át készítették ezt elő, nem?
Vagy igen, 8? Tehát hogy konkrétan az történt, hogy az eredeti tervet azt egy ilyen 2010 körül vitték oda az HBO-hoz, hogy itt van ez a tök jó sorozat, ami Gandolfininek, James Gandolfininek egy jó visszatérés lenne a mafiózók után az HBO-ra, és akkor még úgy képzelték el, hogy ő alakít egy ügyvédet, aki minden évadban másik ügyjel foglalkozik, aha, és így kezdték el fejleszteni. Aztán látták, hogy ez így nem igazán lesz annyira jó, és akkor kicsit parkolópályára került a dolog, és akkor utána kezdték el átdolgozni, hogy jó, akkor ez legyen csak egy sima 8 részes, egyszeri, limitált dolog, és akkor jött ugye a Gandolfininek a sajnálatos halála, ami megint megakasztotta a dolgot, és akkor utána úgy volt, hogy nem is lesz ebből semmi. És akkor azt kellett hozzá, hogy csak potenciálisan felmerüljön, hogy akár Robert De Niro átvenné az ügyvédnek a szerepét, mert ez volt elég lökés ahhoz, hogy akkor a Richard Price újra dolgozhatott a forgatókönyveken, és így elkészülhettek a forgatókönyvek, ami után hiába esett ki már a Robert De Niro, utána az HBO is mégis azt mondta rá, hogy ez egy olyan faszasorozat, ami nekünk mindenképp kell, találjunk valakit akkor a főszerepre, és csináljuk meg. És akkor ezért húzódott el, és konkrétan még a vágással nagyon sok idő eltelt, mert a forgatás, tehát hogy ezt a színészek 2014-ben forgatták, és akkor ezért is volt így fura, amikor így kérdezték az újságírók őket, hogy így még hogy készültek, meg ilyenek, és mondták, hogy hát már tök sok mindent nem tudnak felidézni, hogy 2014-ben mi volt, hogy ez annyira régen volt, meg a másik, mikor felmerült a második évadnak a lehetősége, akkor a Steve Zaliennek ilyen nagyon nagy fáradtsággal a szemében mondta, hogy neki az elmúlt 4-5 éve van ebben, és szeretne most már egy kicsit mással is foglalkozni.
Na jó, de azt mondjuk hozzá, hogy én ma fejeztem be a sorozatot, és annyi, nagyon lájtosan fogok fogalmazni, hogy ne legyen spoiler, de hogy azért akkora hogy is mondjam, sequel bait van az utolsó részben, mint a ház. Az megvan, emlékeztek, amikor a nagyon lóarcú, nagyon csúnya ügyvédnő, és a nagyon visszavonult és nyugdíjas életre vágyó nyomozó találkoznak a kocsmában, bárban, és azt mondja, hogy itt van egy kép egy emberről, szerintem ne ennyi elbiztonsági jönnek még. Uh-huh. Szóval azért abban volt egy nagyon nagy sequel bait volt. Én annak örültem csak egy kicsit, hogy mi a csajommal azt beszéltük végig, hogy csak könyörgöm, ne legyen, hogy fejezzék be ezt a sztorit egy évad alatt. Nem akarom, hogy ezt egy ügyet elhúzzák többre. És hogy ennek előttem rohadtul, hogy ezt sikerült megcsinálniuk. És ez emiatt az HBO-nak tök nagy kalap, hogy nem húzták ezt a sztorit 2 évre. Most már értem, hogy miért, nem is nem tudták volna ezek szerint. De hogy van benne egyébként olyan vonal, hogy ezt még folytatnák, de én szerintem nem lenne baj, hogyha ez a Night of ez egy évad lett volna, és ennyi.
Hát szerintem is erről van szó, hogy az HBO-nak nagyon kell szerintem, hogy minél több ilyen projektet vállaljon, mert erre persze, ne lehet húzni a nagy neveket, és akkor azt mondja, jó esetben nem 4-5 évet melózik rajta, nem mondjuk 2-t, vagy 3-at, de akkor, mert ugye pont ez a lényeg, hogy az HBO-nak most jó, oké, hogy meg kell tölteni a vasárnap estét, meg minden, meg a Night of Amerikában abból a szempontból tök jó volt, hogy növekedett a nézettsége, és így nagyon örült neki az HBO, de a lényeg valójában az, hogy ezt az ilyen könyvtárat kell nekik felépíteni. Szóval hosszú távon ők a Netflix-el vetélkednek igazából, és ez a lényeg, hogy tele legyen az ő könyvtáruk ilyen minőségi cuccokkal, mint a Night Of. És akkor itt meg egyáltalán nem kell attól félni, hogy ez egy 8 részes egyszeri valami, mert hogy ott marad örökre a könyvtárban, bármikor felfedezed magadnak, és szerintem egyébként, én ugye darálva néztem a sorozatot, szerintem egyébként jót tett neki. Én általában nem vagyok a híve a darálásnak, én szeretem szeretem, hogyha heti rendszerben jönnek a sorozatok, de ennél szerintem a tempó miatt, meg amiatt, mert tényleg olyan, mint egy nagy film, jobb.
Ez dalálós, szerintem is dalálós volt, abszolút, abszolút az volt.
Mi hetiben néztük a feleségemmel, én is megnézhettem volna, az első hétrészt ugye felpakolt az HBO a VIP portálra, de én úgy voltam vele, hogy nem. Hanem nézzük ezt szépen hetente, stb.
Te kibírtad úgy,
ki,
hogy minden...
És nagyon sokat beszélgetünk, hogy jó, mondjuk segít benne, hogy van egy 6 hónapos gyerekvel. Nagyon sokat segít. De jó volt, mert elővettük néha, uh-huh. És akkor fú, vajon? És akkor közösen gondolkodtunk. Nekem volt egy dolog egyébként, ami nekem egy kicsit lelőtt valamit belőle, de hát jó, nem spoilerezünk, ezt meg megbeszéljük, és hogyha benne hallgató tudni akarják, írjanak e-mailt. Ezen kívül egyébként a nyár milyen volt még, mert az HBO ment még megy a Bowlers
sitcom
az NFL-ről, aminek a második éve szerintem nagyon-nagyon jó lett. Tehát én amekkorát csalódtam az elsőbe, ahhoz annyira jó lett nekem a második. Én engem nagyon berántott.
Én megnéztem az első részt, és utána nem volt kedvem folytatni igazából a második évadot, de akkor ezek szerint érdemes.
Ez Dwayne Johnson, tehát nagyon
kura. Na akarom Dwayne Johnson.
Dwayne Johnson.
Nagyon jól áll neki ez a szerep.
A fickó, én nem tudom, tehát ő nála melósabb színészt, aki többet dolgozik.
Ezt tudom.
Ilyet nem tudsz mutatni nekem, és a csávó az elmúlt 20 évet véres verejtékkel. És onnan indult, hogy pankrátor volt, és a Voyager című sorozatban alakított ilyen izéve műanyag protézissel a fején valami idegen gladiátort, és így nézett, hogy Jézus Isten, és az a kis picike tojásfej, a kocka hajjal, és jaj, és abból jutott el odáig, hogy ő a legjobban fizetett színész jelenleg. Tehát nagyon-nagyon sokat melózott azért, ahova eljutott, és én tényleg le a kalappal előtte. És nagyon-nagyon vicces tud lenni. Ha. Nézzetek bele, mert szerintem érdemes. De akkor Bóra, ezt azt hagyjuk. Egyébként ugyanilyen, és nagyon javaslom neked, mert a kosárlabdát szereted is még ráadásul, hogyha jól tudom.
Igen.
A Survivor's Remorse nevezetű dolog,
passz.
Ami egy bostoni gettóból kinövő, nagyon tehetséges kosaras gyerekről szól, aki kap egy jó szerződést Atlantába, és átköltözik az egész perepúgy. Mert hogy Reggie az unokatestvér a menedzser, és akkor megy a anyu, megy a testvére, meg megy a nagybácsi, és mindegyik semmit tevő, és mindegyik persze csak izé. Tehát olyan, mintha a törtetők lenne, csak kosárlabdába, és kosárlabda jelenet van benne. Hát a 3 évadban van, azt hiszem, 1,5 perc, ezen kívül minden más. Aha. De az, hogy a cipődíjnek, az, hogy építed az imidzsét, az, hogy milyen izékbe tud beleszaladni egy ilyen gyökér, és akkor az hogy mosod ki belőle.
Ez is nyári volt?
És feketék, nyári is az a Starzon megy, feketék írják, feketék játszanak benne, fekete sztori, és az ő oldal, tehát a feketék oldaláról mutatja be azt, hogy milyen az a hétköznapi rasszizmus jelenleg Amerikában, Atlantában például, viszont nem esik át alulnak arra az oldalára, amikor a fehér ember akarja bemutatni, hogy na most én ezt megmutatom, hogy mennyire rasszisták vagyunk.
Igen. És benne white guilt.
Abszolút is benne white guilt, mert hogy...
Persze.
Az alkotója fehér, de feketék írja, és nagyon-nagyon vicces. Tehát a Survivor's Remorse, ez a címe nagyon jó.
Ez érdekes, mert a fekálom meg pont, hogy az Atlanta nevű sorozapja most kezdődött el. Nagyon tetszik. De az meg ugye a hip-hop is. Ugye az van, hogy ez pont a Tupac egy cikkben múlt héten írtuk meg, hogy ugye tök érdekes, hogy most a hip-hopnak a fővárosa most már jó pár éve Atlanta, és nem Los Angeles, mert nem New York. És ott is egy tök jó bemutatja, hogy hogy az Atlanta egy milyen érdekes. Tehát az egyébként egy jó lesz, hogy most egy Atlanta köré csoportosul egy pár téma. Egyébként mert az ilyen fekete tematikájú sorozatokhoz Atlanta egy ilyen baromi jó helyszínt jelentett. És én nem tudom, hol dolgoztak még fel Atlantás sorozatban. Mi volt még olyan sorozat,
ami volt már?
Volt.
Hogyha délen van sorozat, akkor vagy Dallas, vagy Dallas.
Aha.
Paperboy.
Paperboy, azaz, igen.
O-I, nagyon tetszik. Viszont... És a csávó, a Paperboynak a Samessa, aki abszolút nincs képen.
A szarás szívott csávó, az zseniális, az a legjobb, az magasan a legjobb az egészben.
Hogy mindenki röhögés nélkül a csávó, hogy ezeket azokat, amiket mond,
igen.
Miközben te üvöltesz, hogy Jézus.
Viszont nekem annyira nem szimpatikus a Danny Glover valamiért. Nem tudom miért, ezt fekállap már mondtam, de hogy én, van olyan ellenszenves amúgy, de mondjuk a Night of, ez kicsit rosszabb volt ebben a szemben, mert van mindenki ellenszenves volt nekem végig, így csak a Danny Glover, aki a főszereplő mondjuk.
Szóval az HBO nyáron ugye Bowlers volt, és a Night of, a Starzon volt, a Survivor's Remorse.
Még a Vice Principals volt.
Meg a Vice Principals...
kibaszkodó helyettesek magyarul.
Ez még mindig megy egyébként.
Jó, azt néztem az HBO-gon, nagyon pedig, rosszul lett
színvonal. Te tudod, hogy mi a baj vele? Hogy Danny McBride, aki az Eastbound and Down.
Kenny Powers,
zseniális, egyik legjobb sorozat, amit valaha láttam. És mellette pedig a Walton Goggins, aki pedig a Sons of Anarchy-ba,
hát meg most a Justified-ba, nyolcasba is volt.
Az Aljas 8-asban, mondjuk azt szerintem az egy rossz film, de Goggins abban is
a volt. Goggins kurva volt benne.
És együtt mégsem, tehát nekem nem működnek, és engem idegesít az, nem tudok vele mit kezdeni. Nem én vagyok lehet a célközönség, de nekem nem jön. Pedig mondom, a McBride életműből, az Eastbound and Down-t, azt vissza szoktam nézni.
Aha.
Bizonyos részeit, mert olyan taplóság van benne, ami valami elképesztő, és én nagyon szeretem a tapló.
Hát nekem a kedvenc félórás sorozatom amúgy a nyáron a BoJack volt. Mondjuk még nem értem végig.
De a BoJack az mindig...
De az animáció.
De igen, Six Sense az animáció. De egyébként a BoJack tudod milyen? A BoJack-e tényleg az van... A
legokosabb sorozat.
Igen, de a BoJack-e tényleg az van egy kicsit nekem, hogy az amúgy simán lehetne élőszereplős. Szóval nekem ezzel egy bajom van a BoJack-kel, hogy egy
de
kicsit...
De nem egy ló van, ami
de hogy ott az van, hogy ott nekem az a... Élő ott nekem az a de hogy ott nekem az a világ, hogy...
Sajó, ne szívj annyi.
Nem, de figyelj, most milyen mondom, megvan nektek a izé? A jó a címe annak a sorozatnak, ahol szintén ilyen állatos szereplők voltak, és a Comedy Central is ment itthon. Lényegtelen.
Susogós maszkok?
Nem fog eszembe jutni.
Volt az HBO-n is egy
állat. American People talán, nem tudom, volt a címe. Lényeg az, hogy a maga ez a két lábon járó beszélő animált állatok civil életben, ez a koncepció már eléggé unalmas, és azt mondom, hogy maga a BoJack-nek egyébként az ötlet, az igazán mély része, ahhoz nem kellenek állatos poénok.
De hogy szerintem zseniálisan használják egyrészt azt, hogy állatok vannak, meg azt, hogy ugye ez egy rajzfilm, és így tényleg mindenki van forgatva. Tehát, hogy így ha tök sokszor van, hogy mondjuk például megy a városban, vagy ilyesmi, és akkor megállítod a képet, akkor ott minden egyes bolt, minden egyes dolog, ami a képernyőn van, az ki van találva, és valami poén, valami ok van.
De ez inkább egy gimmick nekem, ez a bajom egy picit, mert amiért zseniálisnak tartottam te is a BoJack-et, ezen túl, amúgy az tényleg az írás, meg a karakterek, mert azon baromi érdekes.
Az egzisztenciális válságot olyan mélyen tudja bemutatni, mint utoljára a Mad Men.
Ő, mert a ló egy régi 80-as évekbeli családi sorozatban konszár volt, aki kiégett.
Garnettet szeretem.
Igen, de hogy jó, de ez egész jó, de hogy azt mondom, hogy nekem egy kicsit ilyen gimmick az, hogy most állatok meg animáció, de egyébként tényleg a BoJack amúgy a jobbak közé tartozik. Jó, én több animációt nézni.
De javasoljunk a hallgatóknak.
Igen, ez a BoJack mindenképpen. Fél órás
részek,
szóval könnyű.
Netflix,
jó.
Itthon nem adja szerintem.
Akkor leülök otthon is, de hogy nem, biztos adja.
Tehát én hazai Netflixen.
Ja, biztos
igaz,
fel van.
Igaz.
Beszéljünk a többiről, mert azért már kezdünk kifutni az időből, és akkor meg kell mindenképpen említeni, hogy aki nem látta, a Foxon most volt vége, lehet, hogy a Foxnak van valami ott online elérhetőség, de ha nem, akkor be tudja szerezni magának az American Crime Story, az O.J. Simpson ügy című sorozatot, ami az O.J. Simpson tárgyalásról szól.
És nyertem is.
És minden, amit megnyert szinte, amit a kategóriájában lehetett, azt hiszem egy kivétel, a Sarah Paulson majdnem írt történelmet, és majdnem kapott egy mellékszereplői díjat is azzal, hogy a főszereplői díjat is megkapta, még nem ezért a sorozatért, mindegy. A lényeg az, hogy ugye itt az O.J. Simpson tárgyalásról, annak előzményéről és magára tárgyalásról van szó, és annyira, tehát úgy, hogy tudom, hogy mi történik, pontosan tudom, emlékszem rá, úgyis elképesztően izgalmas az egész, és így jössz, és kicsit trukkolsz, pedig tudod, hogy mi fog történni. És ugye itt van a híres nagy Csubakka védelem.
Ja, igen, amit mi is szeretünk használni az indexen.
Így van, amit a South Park tett hallhatatlaná, de igen. Simán meg tudod nézni, hogy is történt. Aha. És az, hogy az a részletgazdagság, amivel ezt megcsinálták, ahogy tényleg kiválasztották a színészeket, akik hasonlítanak is rá, John Travolta kivételével.
Meg a Cuba Gooding Jr.
Hát jó, oké, de hát O.J. csak egy van.
Igen.
De maga az egésznek a hangulata, a millió, az, hogy a fai kérdést mennyire jól a helyén kezeli az egészet, és tényleg megmutatja, hogy akkor Los Angelesben ez tényleg a kérdés volt, hogy O.J. Simpson bűnöse vagy nem. És azon múlt, hogy most felgyújtjuk-e a várost, vagy nem gyújtjuk fel a várost. Ha O.J. akkor bűnös, felgyújtják a várost. Konkrétan. Tehát ez ott egy tényleg sokkal összetettebb volt ez annál, mint hogy ez a szerencsétlen idióta kinyírta két embert, vagy nem nyírt ki. Mi volt még? Mr. Robot?
Mr. Robot, ami nem sokára fog véget érni.
Egyrészt van már csak igaz.
Igen, Ray Donovan volt még.
Ray Donovan Detto.
Preacher volt, azt nem csak én szerettem. Te is szeretted?
Én a melléke. Tudod, ki kezdett a Preacherbe?
Joseph Gilgant. Basszus kulcs. Joseph Gilgant hibátlan bassz. Nagyon jó. Végig zseniális. Tulip is jó egyébként.
S-Face is tetszett.
S-Face is jó.
S-Face apja is tetszett.
Igen, nem, ott mi a
bajom? Én Dominic Cooperrel nem tudtam, mit
én nekem a Dominic Cooper pont, hogy bejött, nekem ott egy bajom volt. Nézted a Preacher faga?
Én leakadtam, nekem nagyon lassú
volt. Iszonyat lassú, basz meg, annyira baromi lassú, hogy azt hiszem a hatodik résznél volt az első klasszikus tévés csavar. Tehát a sztoriban hat rész.
A képregény, az konkrétan azzal jelenete kezdődik, amivel véget.
Az első, igen.
Tehát ez egy prequel volt, jobb lett, hogy ezt megmondják előre.
Szerintem is. Ezt nem tudom, miért nem kommunikáltak egyébként. És az a baj, hogy
másképp állok hozzá.
Igen, én félek azt, hogy ez így hiába lesz második évad, és hiába lesz hosszabb, ez így eléggé betette a hosszú távon a Preachernek, pedig egyébként például operatőri munka szempontjából odaverte a teljes
mezőnyt.
Gyönyörűen néz ki.
Akciójelenetek. Az a verekedés a repülő.
Hát meg utána a klón, amikor a fölösen újra éled a nő, és az is vicces, zseniális. A két angyal is baromi viccesek. Nagyon jók. Minden ember van, ott egyszerűen ott a rogenék volt. Azt mondjuk ki, majd addig húzták ezt a minimális sztorit, hogy azt mondta az ember, hogy basz meg, azért ez így nem ezért nézek egy órás részeket minden héten, ne történjen semmi. Minden egy Preacher, ennyi, én csak ezt akartam mondani, mert hogy az nagy hiba, hogy azt ennyire nem fogod el senki. Tehát konkrét cikkek voltak arra a Kotakun talán, hogy miért nem beszél senki a Preacherről, miközben azt, hogy úgy hozta be az AMC, hogy volt after show hozzá, az egy komoly, nagyon komoly brand a Preacher, és valahogy nem. Az nem azon
át. Ez a, csak mert a másik nyári kedvencem, ami így nyár végén indult, volt róla a kritika és a Halt and Catch Fire, aminek a harmadik évada indult el, és hogy konkrétan ez van már, hogy az eredes egy ilyen sorozat volt, hogy az első évada nem volt annyira jó, de azért az átlagnál még így is jobb volt, a második évadra nagyon sokat fejlődött, és a végére már kifejezetten jó lett, most meg a harmadik évadra már kötelező program, csak hogy egész egyszerűen az van, hogy mivel ennyi sorozat vesz körbe, ezért inkább mondod azt, hogy a választani lehet, akkor hamarabb nézem meg a Night of-ot vagy a Stranger Things-et, mert tudom, hogy 8 rész, és akkor az viszonylag hamar lemegy, mint akkor itt akkor ez nem tudom, 30 akárhány
rész. De a Preacher is 8, ezt mondom, hogy ebben volt más, hogy a Preacher is 8 rész volt, vagy azt hiszem összesen, és még azt se így sem nézték meg, hogy tök új sorozat. Ez volt a furcsa egy picit. Azért mondom, hogy a Halt and Catch Fire én is gondolkodom, hogy megnézem, aztán pont azért nem néztem meg, hogy tudod, ki fog most lebrálni még két év alatt, hogy megnézem a harmadikat.
Na, ez én azzal úgy voltam, hogy megnéztem a pilotot, még annak idején, megnéztem az első két részt, és láttam benne, hogy jó, ez engem érdekel, meg számítástechnikának a hajnala, stb. Tehát annak a számítástechnikának, amivel most foglalkozik, hogy most ismer az ember. És aztán valahogy elkerült. És utána pont egy sajtóútra mentem ki Los Angelesbe, ami meg 11 óra repülővel, és ben volt az izébe, a listába. Hát, mondom, asszom benne. És megnéztem az évadot. Tehát kész konkrétan egy percet nem aludtam, és befejeztem az évadot, és végig annak drukkoltam, hogy jó, oké, most mehetek kicsit lassabban a gép, mert nem fogom látni az utolsó részt, és kibaszott. De hál' Istennek pont be tudtam fejezni, úgyhogy nagyon, nekem nagyon-nagyon bejött, nagyon-nagyon tetszik a sorozat, eszméletlen jók a színészek benne, és azért a Caribbean is, nem ismert színészekről van szó. Senki meg nem mondaná, hogy ezek mennyire tehetségesek, és ezért irigylem az amerikaiakat. Egyébként, hogyha ezt megnézitek, egy Law and Order-t, vagy egy vészhelyzetet, hogy azok a mini drágák. A vészhelyzet az tipikusan erre a legjobb példa. 15 év alatt csináltak belőle, minden évben volt 23 vagy 24 rész, szorozd be. Minden részben legalább 4 eset volt. Mind a 4 esethez kell találnod olyan kaliberű színészt, aki ezt neked el tudja adni. Ez teljesen mindegy, hogy rákos öregasszonyról van szó, vagy éppen egy lábamputáció előtt álló gyerekről, és mindegyiket el tudták adni, és soha nem kételkedtél abba, hogy ez az ember, ez most valóban nem. Tehát zseniális, hogy oda tudnak nyúlni, és nagyon jó, nagyon nagy a merítés, hogy oda tudnak válogatni. A másik pedig az, hogy nem zsenántám a színészeknek elmenni, egy ilyen melót elvállalni. Igen. Ami azért Magyarországon most már lehet, hogy nem, de az elmúlt 10-15 évben jellemző volt a színész urakra és hölgyekre, hogy jaj, hát tévé, hülye vagy. Nem mész jó. Ezt egyébként Antal Nimród mondtam, amikor a Predator filmnek a sajtó nem beszélgettem, mert csináltam egy interjút, és mondta, hogy az a gáz, hogy nagyon-nagyon sok tehetséges magyar rendező van, aki amikor kimegy, és mondják neki, hogy jó, akkor reklámfilmekkel kéne kezdeni, akkor azt mondja, hogy tudod mit, fuck you, és hazajön Magyarországra, mert én majd kapok pénzt állambásot, azt megvalósítom önmagamat, és ez nem így megy. hanem szépen végigcsinálod, ahogy a David Fincher is végigcsinálta a Nike reklámokkal. Aztán utána lett belőle valami.
Az is hülyeség, ráadásul, hogy csinálsz egy igazán jó reklámot, aztán már azonnal felkapják, és hát, elkezdek arról beszélni. Szóval ez is ilyen...
Most már értem, most már igen. Késő. Tehát az, aki 10 évvel ezelőtt, vagy 5 évvel ezelőtt azt mondta, hogy no, thank you, annak még egyszer nem mondják azt, mert ott meg olyan, hogy ja, semmi, no problem.
Igen, lesz 30 ezer másik ember.
Ott áll mögötte 50.
Igen.
Aki pontos ugyanazt meg tudja csinálni. Úgyhogy a tévé felértékelődött, ez kétségtelen, és ez látszik abban 450 sorozatban is, ami van, amiből azért remélem, hogy tudtunk most egy pár olyat mondani, amit érdemes most megnézni. Hát, ennyi
Stranger
volt.
Things, az kibanat mondjuk, de az meg akkora hype-ot költött egész nyáron, hogy azt valószínűleg már mindenki hallott róla, aki ezt meghallgatja.
Ennyi volt az első adásunk. Hallgassátok minél többen, és hogyha látjuk, hogy jók a számok, akkor lesz több ilyen adás. Ha látjuk, hogy szarok a számok, akkor soha az életben nem lesz ilyen adás. Úgyhogy
igen, meg iratkozzatok fel ránk iTunes-on, küldjetek nekünk kritikát, értékeljetek, és akkor úgy még több emberhez juthat el a podcastnek a híre.
Így van, úgyhogy köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet. Én Six voltam.
Sajó voltam.
Én pedig Fega.
Sziasztok.
Hello.
Hello.